mert ahhoz, hogy az elménk tüzét meg tudjuk gyújtani az éterikus testről, fogunk első alkalommal beszélni. Ez tulajdonképpen annak a modellnek egy része, amit a teozófiai irodalom hozott át Európába az ősi bölcsesség tanításai alapján. Hát akkor gyújtsuk be. És itt van most, na itt lesz a gond az apró betűkkel. Ez nagyon fontosnak tartom ezt az összehasonlítást, a könyvtudás és a szellemi tudás közötti összefüggés, illetve eltéréseket. Tudnélék, amiről itt egyáltalán beszélni tudunk, az a könyvtudás, ami le van írva, ami tanítható, tanulható, de ez csak az ABC. Ahhoz, hogy ténylegesen tudásunk legyen, ahhoz tapasztalnunk kell. Az a belső tudás, az viszont nem tanítható, az megszerezhető, de nem tanítható. Ez mindenkinek a sajátja. Na most a könyvtudás ugye az intellektuális világa, ahol hát az okos és az okoskodó emberekkel lehet találkozni. A másik, a szellemi tudás, az viszont a felismeréseknek, az intuíciónak a világa, ahol nincsen vitatkozás, mert a bölcs emberek rájöttek arra, hogy semmi értelme a vitatkozásnak. Na most a könyvtudás az ugye elsősorban a formával, tehát a külső rétegekkel foglalkozik, a szellemi tudás az viszont a lényeggel, a tartalommal tud foglalkozni. És nem véletlenül nevezik a könyvtudást a szemtana, illetve a szellemi tudást a szívtana megjegyzéssel, vagy megjelöléssel, mert azért, ha érzitek a különbséget, ez teljesen egyértelműen mutatja, hogy a szellemi tudáshoz igaz a könyvtudáson keresztül, de azon keresztül, a tapasztaláson keresztül tudunk eljutni. Hát csak egy kis arány, hogy körülbelül hogy néz ki a könyvtudás és a szellemi tudás, ugye, mint a jéghegy csúcsa, ami kilóg a vízből, és az összes többi ez a víz alatt van. Na azért ugorjunk, mert az idő is telik. Azt hiszem, hogy a korábbiakban már volt erről szó itt ilyen előadásokban, nem tudom, kik voltak itt a korábbi előadásokon, hogy ez a modell, amit a teozófiai irodalom is használ, ez a világ felépítését nagyjából 7 fő, hát mondjuk úgy, hogy finomsági fokozatba osztja föl. Itt most csak az anyagi világból nézve a legdurvább világtól az ötödik szintig nézzük. A felső kettőről itt most nem esett szó. Nem tudom, a korábbiakban volt erről szó a másikét, az Anupadáka és az Ádisíkról. Na mindegy, az irodalomban gyakorlatilag ezeket az állapotokat megpróbálták ilyen olyan szóval jelölni, hogy síkok. Ezek most nem a geometriai síkok, hanem hát ezek azok a világok. Ugye, mint a fizikai világ, az asztrális világ, a mentális világ, a buddhikus világ és az atmikus világ. És az az energia, amelyik az isteni forrásból jön, az ezeken keresztül hozza a formaképző erőket ezeknek a világoknak a közegén keresztül, és alakulnak ki a különféle élő és működő lények tulajdonképpen. Beleértve itt a fizikai világunkban a fizikai testünket is, ami viszont nem csak és kizárólag fizikai test, hanem sokkal több. Amit hát a pránanádisok azok már zsigerből tudják, hogy ez itt azért sok minden is van. Na ez csak egy ilyen emlékeztető ábra, és az ember felépítése, na ez a modell abból a szempontból érdekes, hogy ezt használja a teozófiai irodalom is. Ha föntről indulunk, tehát a teremtő, a világ nagy építőmestere, például egy ilyen kifejezés is létezik, vagy a teremtő, vagy az örökkévaló, ebből a szintből ennek a hármassága tükröződik a teremtményekben, ebben az esetben az emberben. Ugye monádnak nevezik a teozófiai irodalomban ezt a legbelső magot. Aztán ennek van egy tükröződése a következő szinteken, amit a teozófiai irodalomban egyéniségnek szoktunk nevezni. És ennek a hármasságnak, tehát az akarat, bölcsesség és a tevékenység hármasságának van még egy tükröződése, a születés és a halál között viselt eszközeinkre, amit személyiségnek nevez a teozófiai irodalom. Ide tartozik az érzelmi gondolati eszközünk, ide tartozik az éterikus test és a durofizikai test. Az utóbbi kettő az kifejezetten a fizikai világnak a két része, egy finomabb, meg egy durvább része. Ugye a három halmaz állapot az a durofizikai testben található, amit ismerünk. Na, idehoztam ezt a felsorolást, hogy tulajdonképpen ezeket úgy lehet felfogni, mint ahogy ismerjük a fizikai világban, tehát a sűrű világunkban a szilárd, folyékony és légnemű vagy gáznemű halmaz állapotokat. Na, ehhez hasonló különbségek vannak a további négy, ehhez hasonló finomabb rétegekben, amit éterikus, éterfeletti, szubatomi, illetve atomi közegnek lehetne nevezni. Alsiknak szokták nevezni az irodalomban, ha erre ezt a kifejezést ismeritek. És tulajdonképpen ez az atomi szint az a legfinomabb, de még mindig a fizikai világhoz tartozik. Na most ebben a négy rétegben dolgoztok ti is a pránával, az esetek többségében. Itt csak felhoztam az érzékelési szinteket, mert az sem mindegy. Ugye öt érzékszervünkről tudtunk, de érdekes módon kapcsolata van a belsőbb működéseinkkel is. Ugye van egyik fajta megközelítés, amikor az ízlelés és a fizikai világ, a szaglás és az érzelmi világ, a tapintás, a konkrét gondolkodás, a látás, az elvont gondolkodás, és a hallás, a felismerés, a analóg képességünk, illetve érzékszervünk. A szaglásra eléggé triviális, amikor arra gondoltok, hogy a különféle parfümökkel milyen befolyásokat lehet elérni, vagy például ilyen tibeti vagy keleti szertartásoknál a füstölőkkel milyen hatásokat lehet elérni. Nem csak érzelmi, aztán annak vannak mélyebb rétegei is, de az érzelmi a legkézzelfoghatóbb. Na hát ezeket érdemes még hozzátenni. A lényeg az, hogy a fizikai világ finomabb, négy finomabb rétegéről van szó az étertestben. Na most az, hogy az újraszületés folyamán tart, érdemes az, mondjuk úgy, hogy fölelemeníteni, és meggondolni, hogy egészségedre. Hogy tulajdonképpen abból a valamiből, amit itt a teozófiai irodalom kauzális testnek nevez, tehát az egyéniségnek a szikrájából, hogyan létre a születés folyamán a jelen pillanatban általunk ismert személyiség. Ugye ebben a modellben az egyik lényeges, hogy vannak bizonyos energiaközpontok, amelyeket az emberi válásunk pillanatában szerzünk meg ezekből a világokból, és mindaddig, amíg az emberi világ fejlődési szakaszban vagyunk, ezek hát itt atomoknak nevezzük, mindegy, ezek a kis energiacentrumok, ezek a mi tulajdonunk. Ezek, amikor működik, amikor aktív, akkor ugye a mentális világban, vagy az asztrális világban működik, vagy a fizikai világban, ugye az éterikus szinteken. A lényeg az, hogy ezek az aktív energiák, ezek hozzák létre abból a közegből, amiben működnek, ezeket a formákat, amit itt mint mentális testnek nevezünk, vagy asztrális testnek. Itt azért van ennyire, hát mondjuk úgy homályos a széle, mert a születés alkalmával ezek az eszközeink, ezek a testeink még nem alakultak ki olyanná, mint az életünk során, sokkal konkrétabb formában, látunk majd néhány képet erről, hanem csak a lehetőségeket tartalmazza. Ezekben az energiaközpontokban van az adott életnek, nem csak az élet feladata, az összes karmikus tudatják a tartozása, meg minden egyéb ilyen energia, ami az adott életünkhöz tartozik. És ugye itt alul látszik az éterikus és a fizikai, tehát a fizikai test maga, ez az általunk ismert fizikai test, az tulajdonképpen ráépül az éterikus energiákra. Majd erről még lesz egy kicsit szó. Az auraképpel tisztán látók megvizsgálták, és nagyon érdekes felismerésre jutottak. Ha megtetszik nézni a bal oldalon, az egy terhes mamának az auraképe, ahol látszik a magzatnak az aurája, nem csak a test, hanem az aura is összetartozik a mama aurájával, viszont nagyon lényeges, hogy nem ilyen elnyúlt ovális, mint egy testben élő emberé, hanem gömb alakú, és hát mondjuk úgy, hogy a finomabb energiákat képviselő közegek, anyagok, azok a középpont környékén vannak, a külső felületeken pedig a durrával, a fizikai világhoz, a tényleges anyagi világhoz közelebb álló közegek vannak. Tehát ez a koncentrikus felépítés, ez a születésig is még egy darabig utána többé-kevésbé megmarad. Itt van egy kép, 7 hónapos, tehát egy megszületett csecsemőnél még majdnem kör alakú, vagy majdnem gömb alakú az aurája, bár azért már teljesen látszik, hogy itt alakul, az egész széthúzódik, és a fizikai test kezd kialakulni. És hát ahogy az ismeretek mondják, az első 7 évben, általában még az első 7 évben foglaljuk el az adott életre szóló testünket úgy igazán. Ha megnézitek, akkor mit már megnyúlik az aura, ovális lesz, és átrendeződik, nem kívül belül, hanem felül és alul rendeződnek ezek a bizonyos sűrűs anyagok, mintha a gravitáció hatással lenne. Szóval valahogy olyan benyomás van, hogy fölül, tehát a fej környékén vannak a spirituális irányú rezgések, és úgymond energiák, és a láb környékén vannak a legdurvábbak. A leginkább az anyagi világ, a szilárd anyagi világhoz legközelebb álló halmazállapotok. Hát egy ilyen ábrát szoktak használni, Adrián majd erről kicsit többet is fog tudni mondani. A lényeg az, hogy az éterikus testnek, tehát a fizikai testből az energia, az éterikus energiának a kisugárzása, az egy ilyen búrát vagy keretet hoz létre. Itt a képen nem nagyon látszik, de a könyvben, ami erről a témáról szól, meg a Csakrák című könyvben részletesebben le van írva, hogy ez az energia kiáramlás, tehát egy egészséges embernél a nyilvánvalóan energia többlet, és az kisugárzik, és hát ha az egészséges a szervezet, minden szerve egészséges, akkor ez a kisugárzás egy ilyen sugárirányú képet ad, tehát ez egy ilyen szálas felépítésű valami lenne, itt az a szürkés kéknek rajzolt valami. A lényeges az, hogy mindenképpen a testből, tehát az egyébként fölvett energia, tehát a napból fölvett energia áramlik az egész testen keresztül, és ahogy itt későbbiekben beszélünk róla, tulajdonképpen kisugárzik, és nem engedi be a külső befolyásokat. Most itt a fizikai test részeiről egy pár szó legyen. Ugye az iskolában úgy tanuljuk, hogy ilyen módon, tehát a szervek, sejtek, molekulák, atomok, ez a finomsági sorrend a sűrű fizikai testben. Milyen anyagok képből áll össze? Fizikai anyagokból. Ugye az oxigén és a hidrogén az teljesen természetes, ugye a víz közel, szén alapú a rendszer, nitrogén is található, meg néhány nyomelem például, és az ember elképet, hogy te jó Isten, a jezsuiták már a világteremtésekor is ott nyüzsögtek. Tudnék, az SJ az a jezsuita rendnek, a Jézus társaságnak a latin rövidítése. Minden jezsuita szerzetesnek a nevéhez hozzátartozik. Na ez egy ilyen tréfaskedvű biológia tanárom mondta sok évtizeddel ezelőtt, gondoltam, hogy elhozom nektek is. Na tehát a sűrű fizikai testben ugye 3 szint van, de az éterikus testben további 4, azok már ebből a szempontból energiaszintek. Most gondoljatok arra, hogy mondjuk a folyadék halmazállapot, az a sűrű, szilárd halmazállapotból nézve megfoghatatlan. A levegőből, mint gáz felől nézve, meg anyag, megfogható anyag. Tehát ha alulról nézem, akkor finomabb, ha fölülről nézem, akkor durvább, ugyanaz a halmazállapot. Ezt abból a szempontból érdemes meggondolni, hogy amikor arra kerül a sor, hogy a látó például mit lát, hát nem mindegy, hogy mit lát. Na, az éterikus testben ugye van ez a négy szint, amit itt már felsoroltunk, és ez a permanens atom, ami tárolja az adott élethez tartozó, hát tulajdonképpen energiákat, feladatokat, minden ilyesmit. Na most akkor nézzünk egy picit bele a felépítésbe, ami még már a hála Istennek az orvostudomány legalább idáig eljutott, hogy az idegrendszert az többé-kevésbé sejtjük, hogy ez micsoda. Ugye kétféle agy, a gerincagy és a koponya agy, az, ami megkülönböztethető funkció szempontjából, és a kettő között is létezik egy kapcsolat, ugye a gerincagy és a koponya agy között a nyúltagynak nevezett képződmény. A koponya agy az, ami tulajdonképpen a szellemi világokkal tartja a kapcsolatot, a gerinc agy az pedig a fizikai élettel, fizikai testtel és a fizikai világgal, mint környezettel tartja a kapcsolatot. Itt a csakrákról majd szól, Adrián sokkal többet tud mondani, itt csak arról van szó, hogy gyakorlatilag ez a kétféle funkció, ami a fizikai életünk szempontjából lényeges. Gerincagy tulajdonképpen már az állatvilágból hozott örökségünk. Nagyon gondoljunk arra, hogy azért a testünk igen nagy része az állatvilágban is megtalálható funkció szempontjából is, sok esetben szervezettség szempontjából is. A koponya agy az viszont kifejezetten emberi termék. Na hát itt van egy izgalmas rész, itt jönnek az energiák. Az a kifejezés, hogy nádi, azon nyilván sokkal többet tudtok, mint én. De meg arról is, hogy valami 72 000 darab van belőle. És itt van egy nagyon érdekes valami, ez a bizonyos három fő nádi, amelyeknek a fizikai világban a központja, vagy a centruma, a működés centruma az a gerincünkben, a keresztcsont környékén, ebben a csakrában koncentrálódik, és innen három energiaáramlás indul el, és megy végig a fizikai testünkön, illetve az éterikus testünkön is, mert oda is tartozik. Ugye a alulról, tehát indul a gyökércsakrából, és a nyúlt agyban egyesülnek ezek az energiaáramlások, és onnan tovább a koponya agyban már más jellegű energiák működnek. Ami nagyon érdekes, hogy a Sushumna, az a középső áramlás, az egyenes, gyakorlatilag a gerinc csatornában végig mindenféle útirányváltoztatás vagy irányváltoztatás nélkül egyenesen megy végig a gerincen. A másik kettő az viszont spirális módon, egymással szembe spirálban áramlanak ott a gerinc csatorna környékén. Persze ezt most ne ilyen vastagságra tessék gondolni, majd itt lesz egy kép, hogy lehet ezt tulajdonképpen elképzelni. De a lényeg az, hogy funkcionálisan körbejárja a két másik nádi, a fő nádi, ugye a Sushumna nádit. Ami érdekes, felfigyeltek rá a kutatók, hogy az szerint, hogy az illető az ebben a fizikai életében, férfi testben vagy női testben él, attól függően ezeknek a két nádinak a, hát mondjuk úgy, hogy a csavarodási iránya tükröződő, egymás tükörképe. Amit itt, tehát a forgás iránya, hogy a gyökércsakrából a fej, a nyúltagyig végig mennek. Ezből a szempontból is érdekes, hogy miért nem lehet úgy igazán női papokat a férfi szerzetek számára kialakított szertartások a női papoknak a működése, miért nem hatásos. Éppen azért, mert a testnek az energia felépítése más. De ehhez azt érdemes tudni, hogy az ember, mint olyan, az androgin, tehát nemtől független, vagy kétnemű, kinek hogy tetszik, viszont a fizikai életünk során hol az egyik, hol a másik feladatkörrel vagyunk kapcsolatban, ennek következtében a testünk is így épül fel. hogy az egyik vagy a másik fajta tevékenységet, tehát vagy a maszkulin jellegű tevékenységet, vagy a feminin jellegű tevékenységet tudja legjobban végrehajtani. Amit itt még egy a középső ábrán érdemes nézni, az az, hogy ez a bizonyos susumna, ez egy ilyen, mintha három cső lenne egymásba rakva, és a kundalini energia, amiről itt már későbbiekben is beszélünk, ez a legbelső csövön keresztül áramlik végig, tehát fizikailag is lényegesen vékonyabb. Itt szoktak olyan hasonlótokat hozni, mint a pókháló vékonyság, meg hasonlók, szóval a lényeg az, hogy szabad szemmel nem igazán vizsgálható a kérdés, nem is csoda, hogy az anatómusok meg a korboncnokok nem találtak még nyomát a gerincben ennek a csatornának. Nem is csoda, mert ez nyilvánvalóan, hogyha az életenergia elmegy a testből, akkor ez a csatorna összeomlik, és ezt nem lehet megtalálni. Úgyhogy igaza van annak az egykori francia orvosnak, aki azt mondta, hogy ő már több száz embert felbontrolt, több száz halottat felbontrolt, de egyikben sem találta a lelket. Hát persze, mert már nem volt ott. Hát ezek azok a dolgok, meg például a koponya agyban a tobozmirigy és az agyalapi mirigy környékén ott is vannak ilyen jellegű üregek, pont ezeknek az energiáknak a működése tartja fenn, de abban a pillanatban, hogyha kimegy a testből az életerő, tehát magyarul a test meghal, akkor ezek az üregek összeomlanak, és ezeket nem lehet megtalálni. Na, ugorjunk egyet. Hát a szimbolikus ábrázolásokat érdemes meggondolni egy picikét. Az egyik az, amit itt a kereszténységben püspökbotként használnak, ugye, tessék csak megnézni, attól a gömbtől lefelé a gerincagy, az a tartóoszlop, és fölötte ez a spirálban, az pedig a koponya agy. De hasonló jellegű a másik ábra is, az viszont már a három nádinak a működését is tükrözi, tehát két kígyó, amelyik összecsavarodva, ha megtetszik, megnézitek, akkor egymás ellenirányba csavarodnak végig azon a bizonyos középső pálcán. Ez az a caduceus jelkép, vagy caduceus bot, amit hát az ókori kultúrákban még azért többé-kevésbé ismertek itt Európa keleti részén. Nyugati részén akkor ez még nem volt divat. Na, ami érdekes, itt csak azért hoztam fel ezt a képet, mert ez a kundalini energia, amiről itt kicsit majd beszélgetünk, ez tulajdonképpen analóg azzal az energiával, ami a Földünknek, vagy a naprendszerünknek a felépítésében is működik. Ez a teremtő energia. János, te nem volt itt előadásod erről a három energiáról?
Még nem.
Tehát
kifejtve nem volt.
Tehát a prána az egyik fajta, a kundalini a másik fajta, és mi volt még a harmadik? A fohad. Tehát az isteni teremtő erőnek ez a három megjelenési formája, és ebből a kundalini, ez például tisztánlátó számára mondjuk egy természeti környezetben mondjuk egy hegy, vagy egy nagyobb területnek a képviseletében ilyen jellegű energia áramlások vannak, ezt az angyali világnak egyes lényei, a kundalini angyagok, azok hoznak létre ilyen formákat. És ha valaki annyira ki tudja fejleszteni a tisztánlátását, akkor hát kapcsolatokkal is léphet velük. Na, nézzük tovább. A testünk felépítése egy rendkívül érdekes valami. Gondolkoztatok rajta, hogy néz ez ki? Ha egységnek veszük a hosszát, akkor a fele magasságában van a gyökércsakra. Nem véletlen mondják, hogy az alsó részek azok az állatvilágból hozott valamik. A negyedében ott a szívcsakra. Tehát ha megint felezzük a magasságot, vagy az a kiterjedést, további felezéssel a torokcsakra, és további felezéssel a homlokcsakra. Na most azért néhány csakránk még marad a készletben, ugye, mert ez csak 5 darab. Van a köldökcsakra, az a kétharmados aránynál van, és létezik az ágyéki csakra, vagy a teozófiai irodalomban lépcsakrának is szokták nevezni, de gyakorlatilag az, ez körülbelül ugye a 4/5-ös távolságban található, és hát az oktáv törvény abból szempontból érdekes, hogy a zenében, legalábbis az európai zenében, ugyanaz a dallam oktáv eltolással tulajdonképpen nem tűnik föl, az egy dallamnak érzik. Még a quint, tehát a kétharmados arányban is többé-kevésbé harmonikusnak érezzük, de már a 4/5-ös, tehát a tercben az már feltűnő. Nem véletlen, hogy a középkori, a gregorián zenében a terc az ki volt tiltva. Az már nagyon lehúzza, az anyagi világhoz húzza le a, hát mondjuk úgy, hogy a hangulatot. Blavatsky írta valahol, hogy a Sushumna az tulajdonképpen az emberi természet alaphangjának felelne meg, az Ida és a Pingala pedig egy-egy félhanggal felette meg alatta rezegnek, tehát, mert ugye minden, a világon minden rezgés, ebben az esetben ilyen energiaáramlásnak is van rezgés formája, vagy felfogható olyannak. És ide hozta azt a bizonyos az emberi természetnek, meg a földi természetnek az alaphangját is, ide hozta azt, amit a hát nem tudom, hogy Pránanádi ez foglalkozik-e, a lényeg az, hogy a keleten, legalábbis főleg Kínában Kungnak nevezték el ezt az alaphangot, és ez az európai zenében az F, tehát a 172 Hz-nek megfelelő, vagy közel annak megfelelő harmónia. Most ez hogy jön össze itt a zenével és az egyéb rezgésekkel? Tessék arra gondolni, hogy a Föld tengelyforgása az ugye egy periodikus folyamat. Hogyha azt a periodikus folyamatot megpróbáljuk lefordítani hallható hangszintre, kapunk egy rezonáns szintet, és az európai zenében a G, tehát a 12 fokú skálában a G hang, az, ami rezonál a fizikai tevékenységre, és a Földnek a tengelyforgásával harmonizál. Van egy másik periódus a Föld mozgásában, és például a nap körüli keringés, az viszont a cisz hangnak megfelelő, ami nem a fizikai tevékenységgel, hanem az érzelmi és gondolati tevékenységgel rezonál igazán. És akkor marad a harmadik, ez az alaphang. Na ez az alaphang, ez viszont a plátói évnek, tehát a 25.000 néhány száz földi évnek megfelelő periódussal rezonál, és ez már a spiritualitás irányába mutat. Tehát ebben az esetben ezzel az F hanggal, illetve hogyha valaki ilyen hanggal való gyógyításba megpróbál egy kicsikét beleszaglászni, akkor nem árt, ha tudja, hogy mit csinál. Ezekkel az energiákkal, ezekkel a zenei hangokkal, ezeket az energiákat lehet hát tulajdonképpen lehozni, aktiválni. A tercre egyébként van egy eléggé jellemző vicc. Annak idején, ugye, amikor még néphadsereg volt, akkor az unatkozó bakáknak az őrmester kijelentette, hogy nóta 2-3, és elkezdtek nótázni. Szóval valami sértette a fülét, és oda ment páruk, hogy maguk mit énekelnek? Jelentem, tercelünk. Na, elvtársak, most vagy mindenki tercel, vagy nem énekelünk. Szóval a terc az ennyire feltűnő. A quint és az oktáv az nem. Meg lehet próbálni, ha valaki zenében egy kicsit járatos, hogy ez hogy néz ki. De ezt azért hoztam, hogy az emberi testben tulajdonképpen ezek a törvényszerűségek bele vannak kódolva. Benne megtalálhatók. Na nézzük a betegség kérdése. Igen, erről volt szó, hogy ez a bizonyos energia kiáramlás, tehát ebben az esetben mondjuk nevezzük prána kiáramlásnak, de mindenképpen az életerőnek a kiáramlása, ha ez teljesen szabadon tud mozogni, akkor tulajdonképpen kitaszítja, vagy eltaszítja a testünk környékéről ezeket a kórokozókat, tehát a vírusokat, vagy baktériumokat. Tessék arra gondolni, hogy ezeknek a vírusoknak, meg a baktériumoknak is van éterikus teste, és ez a taszító hatás az nyilván arra, elsősorban arra aktív, és a sűrűbb halmazállapotú eszközük, az a, hát mondjuk ugye a fizikai testük, az pedig követi ezeket a mozgásokat. Tehát gyakorlatilag az egészséges embernek a prána kiáramlása az eltaszítja a kórokozók prána állapotát. Viszont a legyengült szervezet, éppen azért, mert ez a taszító hatás nincsen meg, ez a tisztító hatás nincsen meg, bizony kaput nyit ezek a szervezetek előtt. Na, itt egy picikét elvontabbra megyünk rá. Itt arról volt szó, ugye, hogy ezek az energiaközpontok, ezek a permanens atomok maguk köré vonnak az illető közegből, környezetből, hát mondjuk úgy, hogy oda megfelelő atomokat, vagy megfelelő molekulákat, és abból épülnek föl a mentális test, az asztrális test és a fizikai testnek a formái. Itt mindenképpen érdemes arra gondolni, később még egy-két ábrát megnézünk, hogy itt tulajdonképpen a szellemnek és az anyagnak az egymásra hatásából jön létre ebben az esetben mondjuk az emberi forma, és megszületik, tehát elkezd élni, de nem csak a forma alakul ki, hanem működik is, és addig működik, amíg a szellem működteti, és úgymond meghal, hogyha ez a bizonyos szellemi ráhatás kivonul a formából. De sem a szellem, sem az anyag nem hal meg, csak újabb formákban állnak össze. Itt egy kis hasonlat az, hogy hogyan alakul ki. Tessék arra gondolni, hogy a homokozóban, mondjuk úgy, hogy el van simítva a homok, és akkor jön oda egy gyerek, és elkezd várat építeni. Amíg a homok sima, semmi nem történik vele, addig az gyakorlatilag analógiája a homogén anyagnak. Amikor jön a gyerek, és tudatosan elkezd vele dolgozni, akkor létrejön a forma, tehát a szellem energiája formákban jelentkezik. De hogyha a gyerek abba hagyja a játékot és elmegy, akkor ez a bizonyos homokvár bizony szétesik, mert nincs, ami összetartaná. Tehát valahogy így kell elképzelni az emberi testnek a létrejöttét is, hogy ameddig az embernek a szellemi energiája az anyagi közegekben működik, addig úgymond a testek élnek, amikor ez a működés egymásra hatás megszűnik, akkor a testek elhalnak, meghalnak, megszűnnek. Tehát itt van egy ilyen nagyon érdekes kép, hogy hogyan lehet ezt elképzelni. Ugye a víz lenne a homogén anyag, a levél, amelyik kapcsolatba kerül vele, az a szellemi ráhatás, és ott vannak a gyűrűk, amelyek létrejönnek, a hullámgyűrűk, elkészült formák, létrejövő formák ebből az egymásra hatásból. Tehát ha valaki képszerűen gondolkodik, akkor érdemes ezt a képet megjegyezni, hogy ez tulajdonképpen mennyire kézzelfogható ennek a törvényszerűségnek az ábrázolására. Most nézzük meg a teremtésnek a folyamatát. Hogyan jön valami létre? Ez most akár egy festmény, akár is. Akkor érdemes arra gondolni, hogy hogyan alakulnak ki ezek egy szobor, akár egy ipari termék, bármi termékek. Mindenképpen a legelső lépés az indíték. Hogy egyáltalán csináljon valamit az illető, például ebben az esetben egy alkotóművész, jön az ötlet, hogy mit csináljon, jön a tervezési fokozat, hogy milyen legyen, jön egy előkészítő fokozat, hogy hogyan hozza létre, és akkor jön a létrehozás, a megalkotás, és végül a működő. Hát akár egy szobor, egy festmény, egy zenemű, egy ipari termék, bármi. A lényeg az, hogy belülről, a nagyon finom energiaszintekről indul, és mire megjön a fizikai világba, addigra rendkívül nagy energia ráfordítást igényel. Ezen a tengeren itt az időnek vagy energiának is lehet nevezni, mindegy időráfordítás vagy energia ráfordításnak nevezzük. A lényeges az, hogy a teremtés folyamata mindig belülről indul, Tehát innen, erről a szintről nem tudunk teremteni semmit, mert pont az a lényeg, hogy ami itt benne van, az, ha innen akarunk valamit csinálni, akkor nem tudunk hozzányúlni. Nem ismerjük a mögötte levő hatásokat, nem tudunk vele mit kezdeni. Nem is kell nagyon messzire menni. 200 évvel ezelőtt az elektromossággal még tulajdonképpen nem sok ismeretünk volt. És fogalmunk nem volt arról, hogy például egy ilyen vetítőgépnek a létrehozása, vagy akár a számítástechnika, vagy bármi, ez hogy alakul ki. Mert ezen a szinten jártunk itt valahol, az anyagi, sűrű anyagi szinteken, és nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet használni. Meg egyáltalán a törvények megismerésére. Ha valaki végig gondolja ezt a folyamatot, saját életünkben, bármi eszünkbe jut, mindenképpen ezen a folyamaton megyünk keresztül, akkor is, hogyha az eleje, ez az eleje, ez annyira villanásszerű, hogy az időérzékelésünk nem is nagyon mutatja ki, de a folyamat akkor is ott van, és ha alaposabban utána gondolunk, megtaláljuk. És itt jön tulajdonképpen így teremtjük meg magunknak a betegségeinket. Ugye valami indíték jön, nem egészen spirituális szintekről, de valahonnan mindenképpen. Jönnek a gondolati szinten, a fantáziálás. Jön, amikor a gondolatokból vágyakat hozunk létre és felerősítjük. Ezek már létrehozzák tulajdonképpen a lehetőségeket, már meghatározzák, és akkor megvalósul az egész. Tehát ha a gondolat olyan, meg az érzelem olyan, hogy betegség formájában meg tud jelenni az életünkben, akkor bizony itt meg is fog jelenni. Ez a magyarázat annak, hogy a betegségek tulajdonképpen lelki alapon működnek, és hogyha a lelki okot sikerül megszüntetni, vagy legalábbis gyengíteni, akkor a betegség is tulajdonképpen eltűnik a menetből. Tehát itt az analógia törvénye, amint lent, úgy fent, ez érvényes a fizikailag létrehozott termékektől, a betegségeken keresztül, a hajlamokig, meg minden egyébig. De ezt érdemes egy kicsit alaposan végig gondolni, hogyha a saját életünknek példáit vesszük elő, hogy ez hogy működik. Tehát mi magunk teremtjük a betegségeket. Erre a mondani lélektan kezd már rájönni, bár egyelőre nagyon köpködnek ellene, mert még mindig csak ott tartunk, hogy biokémiai rendszernek veszük az embert, és nem másnak. De azért már vannak utalások arra, hogy bizony ez a helyzet. Már úgy értem, hogy tudományos utalások. Na most egy kis konkrétum még az éteri világgal kapcsolatban. A kutatások azt mutatják, hogy a fizikai test, tehát ebben az esetben a legfinomabb éterikus testig bezárólag, és az asztrális testünk között létezik egy ilyen védő réteg. A leírások szerint ezekben nagyon finom fizikai, tehát a felsorolásban a legfinomabb az atomikus szintű, finomságú képződményekből jön létre egy nagyon erősen összepréselt valami, ami csak egyirányú hatást tud igazán létrehozni, és védő funkciója van. Nagy valószínűséggel ezeknek a fizikai atomoknak, amit a tusszálatok vizsgáltak, ez is energiát meglétezik. Megnézitek, ezen energiaörvények. Ezeknek az összetételéből így valahogy jön létre ez a védőréteg, és az a feladata, hogy az egyébként még edzetlen, tehát nem elég erős fizikai testet az asztrál szintről jövő hatásoktól megvédje. Viszont a védőháló az is a saját tevékenységünknek következtében működik. Ugye, ha erős érzelmi viharak vannak az életünkben, akkor azok szétzilálják ezt a védőhálót. Ugye ez az asztrális oldalról. A fizikai oldalról a drogok. Ugye, mert az alkohol és a nikotin is drog, tulajdonképpen ezek tudják szétzilálni. És még egyfajta zilálási lehetőség van, amikor a médiumitás kerül elő, mert valaki azt hiszi, hogy akkor, ha ő most igazán jó médium akar lenni, akkor mindenféle edző módszereket alkalmaz, kritikát nélkül persze, tehát ha szakoktatója van is, az kérdés, hogy mennyire szakember, de a lényeg az, hogy el lehet jutni odáig, hogy ez a bizonyos védőháló ez meggyengül, és akkor bizony hát nem túl előnyös hatásokat átenged a fizikai életünkre, a fizikai testünkre. Akkor nézzünk még egy képet, ugye az aura kép, ugye szó volt arról, hogy hogy néz ki. Több évtizeden keresztül ilyen jellegű a kialakult, konkrét formákban kialakult aura. Szó volt arról, hogy a legfinomabban spirituális energiák itt a fej környékén, a legdurvábban energiák pedig a láb környékén halmozódnak föl. De amikor ebből a testből ez az összetartó energia kimegy, ugyanakkor az aurában lévő energiák megmaradnak, és az aurán által összefogott asztromentális anyagok léteznek, átrendeződik ez a bizonyos aura ebbe a gömbformába, ahol a legfinomabb lesz a legbelül, és a legdurvább lesz legkívül. És rögtön megértjük azt, hogyha valakinek olyan élete volt, hogy nagyon anyagias, akkor ez a bizonyos energia, illetve ezek az hát mondjuk asztrális energiák, meg asztrális részecskék, ezek bizony az aura külsőjén ott vannak, és addig nem engedik tovább az illetőt, nem tud tovább menni, amíg ez le nem kopik. Tehát ez a bizonyos közbülső állapot például, amikor valaki öngyilkolja magát és beragad a, hogy is mondják, bardó állapotba, hát az többek között ennek az egyik magyarázata lehet. Na most, hogyha valaki viszont nagyon spirituális életet él, akkor ez a külső réteg ez nem olyan vastag, ez gyorsan le tud kopni, és lehet tovább menni. De amíg ez nem megy tovább, addig itt nincsen tovább. Amíg ez el nem tűnik, addig itt nincsen tovább menés. Ez a meghalás folyamata ebből a szempontból érdekes, ugye először is a fizikai test feloszlik. Az asztrális testből is az energia kimegy, a fizikai test meghal. De az asztrális testből is, ott is az összetartó energia az megkiválik, visszahúzódik a permanens atomba, és ez a bizonyos burok, ez gyakorlatilag elválik a tulajdonosától, és aztán feloszlik, mert nincs, ami már összetartaná. Ugyanez a helyzet a mentális szinten is, és ezekből a központok, energiaközpontokból az összes tapasztalat, meg minden lerakódik, illetve visszahúzódik a kauzális eszközünkbe, a kauzális testünkbe, és a két élet közötti szakaszban a feldolgozása az ott történik tulajdonképpen. Ezek a burkok addig maradnak, amíg a beléjük pumpált energia tart, és feloszlanak akkor, hogyha ez az energia megszűnik. Tehát azért tud eloszlani, illetve hát egy darabig úgy kereng, ugye ezek a burkok, árnyéknak is nevezik, ezek úgy az asztrális világban is, meg még, talán még a mentális világban is kerengenek. Erről ott a PAL könyvekben eléggé részletes leírások vannak, ezek a mesterséges, vagy tulajdonképpen létrehozott lényeknek a részei, és hát ez tőlünk függ, hogy mennyire terheljük meg ezeket a közegeket azzal, hogy ide ragadjanak a fizikai világba, illetve a durvább, anyagiasabb érzelmi és gondolati világokba. Tehát gyakorlatilag az van, hogy amikor a fizikai test meghal, akkor ez a bizonyos energia, amit belenyomtunk az érzelmi és gondolati eszközünkbe, ez visszahúzódik és a kauzális testben koncentrálódik. Ezt nevezhetjük talán szellemi embernek, mondjuk alulnézetben, mert ugye ez a környék, ez lehet az isteni szikra, annak a tükröződése az egyéniség, az mondjuk úgy, hogy szellemi ember, és annak a tükröződése, hogy az előzőbbi láttuk abban az ábrában, az a személyiség. Az ebben az esetben most éppen pihenő állapotban van. Tehát fel kell dolgozni az adott életnek a tapasztalatait. Itt csak egy sematikus ábra, hogy tulajdonképpen ezek a halmaz állapotok az asztrális világban, meg a mentális világban, milyen jellegű helyzetet foglalnak el. Lehet látni, hogy a legdurvább az még közel a fizikai halál környékén tud feloszlani, és ahogy finomodik, ahogy múlik a feldolgozás, úgy egyre finomabb eszközök lehetnek, tehát gondoljatok arra a bizonyos gömbre, ezek a bizonyos gömbhéjak lassanként eloszlanak, és néhány évtized alatt tulajdonképpen az asztrális test általában véve néhány évtized alatt megszűnik, és onnan kezdve általában néhány száz évig tartó, hát mondjuk úgy, hogy feldolgozási időszak van a mentális világban. De a folyamat nem áll meg, mert amikor már kipihentük magunkat, akkor jön ez a bizonyos indíték, hogy valamit csinálni kell, ugye? És akkor hozzuk létre lassanként ezeket a testeinket, és megszületünk fizikai testbe megint. Hát nagyjából ez az a körforgás, amit itt az éterikus testben és az energiákon keresztül lehet látni. És hát itt még egy kis invokáció, ha szeretitek ezeket az invokációkat, akkor tudom javasolni, ezt érdemes használni, mert elősegíti azt, hogy a világot egységesnek, egynek lássuk. Nem különálló daraboknak, hanem egynek. Hát azt hiszem, hogy egy picit sikerült az elme lángját, elmetűzét egy kicsit felvillantani.